Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Állítólag kiszivárgott Donald Trump béketerve. A tervezetről a Daily Mail című brit lap írt részletesen, és egyik forrásaként a Strana nevű ukrán híroldalt nevezte meg, amelyet Kijevben egyértelműen oroszbarát kiadványnak tartanak. A terv szerint húsvétra tűzszünet, májusra béke lenne, Ukrajnának területeket kellene átengedni Oroszország számára, az Európai Uniónak pedig fel kellene vennie Ukrajnát és pénzügyi támogatást adni az újjáépítéshez, de az ország nem lehetne a NATO tagja. A hírek szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök dühös lett, hiszen őt ismételten kihagyták ebből a tervből. Donald Trump aláírta azt a rendeletet, aminek értelmében Washington szankciókkal sújtja a Nemzetközi Büntetőbíróságot az Egyesült Államok és közeli szövetségese Izrael ellen folytatott eljárások miatt, írta meg az MT. Az amerikai elnök Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök washingtoni látogatásának idején jelentette be döntését. Magyarország is értékeli a Nemzetközi Büntetőbírósággal való együttműködésének kérdését, jegyezte meg Szijjártó Péter. Abszolút érthető Donald Trump döntése, melyen szankciókat léptetett életbe a Nemzetközi Büntetőbírósággal szemben, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán, szerint az intézmény elfogult politikai eszközzé silányította magát és lejáratta a teljes nemzetközi bírósági rendszert. Két csoport van, amire a polgári kormány gyorsan reagál, a gyermekes családok és a nyugdíjasok, az Élet egy szövetség az idősek és a fiatalok között, és a nyugdíjasok esetében a tisztelet a legfőbb motivum a mostani kormányzásban. Erről is beszélt a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az 5000 főnél kisebb településeken élő nyugdíjasok helyzete sem könnyű, az otthonfelújítási programban lehetőségük nyílik modernizálni a házaikat. A kormányfő szerint jó évünk lesz, ez nyitja meg a lehetőséget az ilyen programokra. Brüsszel egyre mélyebben avatkozik be a tagállamok gazdasági életébe. Az ellenzék is elvenné a 13. havi nyugdíjat, ami érthetetlen Orbán Viktor szerint. A kabinet megvédi ezt a juttatást, jelentette ki. A baloldal szerint pedig a falu a múlthoz tartozik, míg a kormány támogatásokat ad a kis településeken is, fogalmazott a kormányfő, aki szólt arról is, hogy már majdnem 10 000-en igényelték a munkáshitelt. A miniszterelnök arról is beszélt, hamarosan egy nagy magyar-amerikai gazdasági megállapodás születhet. A demokraták kormányzása idején viszont a kínai befektetések értéke meghaladta az amerikaiét, hívta fel a figyelmet. A Soros Alapítványtól és az amerikai költségvetésből kaptak pénzt a különféle szervezetek, akik támogatták a migrációt és a gender propagandát, ráadásul itthon ezeket Brüsszel is támogatta, de amerikai részről ennek vége, szögezte le. Végezetül arról is beszélt, hogy fel kell lázadni a migrációs paktum ellen. Itt lenne az ideje mindenhol kimondani, hogy az európai migrációs politika teljes kudarc, fogalmazott közösségi oldalán a Fidesz frakció vezetője, amelyben elmeháborodottnak nevezte Soros Györgyöt. Kocsis Máté azt írta, Németországban az előrehozott választás egyik fő témája a migráció. Az emberek 70%-a változást akar, a választott vezetők pedig összekötözött lábakkal járják törzsi táncaikat a politikai színpadán, közölte. Mindeközben a közvélemény a bevándorlók rovására írja, hogy 10 év alatt duplájára nőtt a nők elleni erőszak, gyakoriak a késes támadások és a terrorcselekmények, tette hozzá. Kitért arra, hogy a másik nagy migrációs válság Svédországban van, mely jelenleg története legnagyobb közbiztonsági válságát éli, minden napra jut egy robbantás. A Magyar Falu program elindulása óta mintegy 3200 utca újult meg falvakban és kis településeken, összesen több mint 73 milliárd forintból. Ezt a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos mondta el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Nagybarcán, egy a program részeként megújult útszakasz átadásán. Gyopáros Alpár hangsúlyozta, hogy egy kifejezetten alulról építkező kezdeményezésről van szó, a községekben élők a településvezetőkön keresztül fogalmazzák meg igényeiket, és a kormány eljavaslatok alapján rakja össze a programot. Heteken belül mintegy 20 útszakasz felújítási előkészületei kezdődhetnek el a magyar-román határ térségében, mondta a külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Cégénydányádon. Magyar Levente a magyar-román kétoldalú schengeni tagsággal összefüggő közúti infrastruktúra almunkacsoport ülése alkalmából beszélt. Elkezdődtek a 2018-ban leégett nagyváradi görögkatolikus püspöki palota belső helyreállítási munkálatai a bukaresti fejlesztési minisztérium támogatásával, jelentette be Cseke Attila miniszter. Tárcáján 33,5 millió lejjel, 2 milliárd 700 millió forinttal támogatja az épület belső felújítását, a munkálatok 2 év alatt fejeződnek be. Végül az időjárásról. Csak változó vastagságú fátyolfelhőzet szűrheti majd a napsütést a folytatásban, csapadék nem várható, több helyen megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben aztán +5 és +6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői, Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Kövesdi Tiborral, aki alsózsolcai születésű, történelem-vizuális kultúra szakos középiskolai tanár, és mindemellett, akinek kiállítása nyílik néhány perc múlva itt az alsózsolcai közösségi házban, most önnel ültem le beszélgetni. Nem véletlenül, mert hogy éppen ez az általam megemlített kiállítás adja beszélgetésünk apropóját. Először állít ki szülővárosában Alsózsolcán? Először van kiállítása?
Szülővárosomban, nem tudom, hogy először vagy másodszor, mert amikor az első kiállításom volt, akkor lehet, hogy még Zsolca falu volt, de ugyanitt volt a kiállításom, azt mondom 2006-ban, de hogy most a városrehatás előtt, vagy utána ezt nem tudom, akkor tanítványaimmal együtt állítottam, ki az volt a cím, hogy Kövesdi Tibor is tanítványai.
Talán már a városrehatás után, hiszen 2005-ben lett város Zsolca.
Igen, és az volt az első zsolcai kiállítás, és most úgy éreztem, hogy olyan alkalom, hogy 20 év után talán nem ugyanazokat a munkákat mutatom be. Hát igen, ez a nagy hibája az embernek, hogy egy kicsit az adminisztrációval van maradva, mert ugye minden kiállításról kéne valami fajta jegyzék, vagy minden munkára rá kéne, hogy hol volt kiállítva. Hát remélem olyan munkákat állítok, amiket még nem látott a zsolcai közönség.
Hogyan jött az ötlet, a kiállítás ötlete? Most született annyi alapanyag, idézőjelben, annyi kiállítandó kép és festmény, amely kiállításra méltó ön szerint?
Hát most akkor be kell valami őszintén, hogy ez, ennek semmi köze nincsen ehhez, mert ez már egy konzervanyag, tehát ez már meglévő anyag, amiket részben kiállítottam, részben most pakoltam ki először. A kiállítás ötlete az egy olyan másfél hónapja született meg. Zajász Tamás kiállításán volt, amit is akkor gondolkodtam, hogy igen, Zsolcán régen állítottam ki, most talán időszerű.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából találkoztunk egymással, mert hogy ez a kiállítás éppen a Magyar Kultúra Napján nyílik majd meg. Milyen szép egybeesés!
Ez egy teljesen véletlen egybeesés, és ez nagyon jó dolog. Ráadásul nagymamámnak a születésnapja, és úgyhogy ez teljesen tökéletes időpont.
Beszéljünk a tárlatról, melynek címe Tabula Rasa. Aki tudja a kifejezés jelentését, azt talán gondolhatja, hogy miről is szól a kiállítás, de először magyarázzuk meg a címet. Miért ez a tárlat címe?
Az, hogy miért ez a tárlat cím, azt nem árultam el, mert hogy úgy gondolom, ez nagyon személyes, viszont maga a fogalom azok kedvére, akik nem ismerik ezt a kifejezést, ez hétköznapi használatban tiszta lapot jelent. Rómaiaknál volt egy viasztábla, tabula, amire ugye a stílussal, az íróvesszővel véstek, illetve írtak fel a szöveget, és ugye ennek a stílusnak a másik végén lehetett eltörölni. Tehát egy ilyen írótábla volt, ezt már itt értelemben használják, tiszta lappal indul, új lappal indul, valami ilyesmi, hát ennyit erről.
Megnéztem a képeket, nagyon sok színűek, nem csak színességük miatt, félre ne értsen, hanem a különböző technika miatt és technikák miatt, amilyen technikákkal készültek ezek a képek. Azért szavakkal, amennyire tudjuk, érzékeltessük a kedves hallgatókkal, milyen képek is kerülnek itt most kiállításra.
tudatosan visszafogtam magam, mert a legutolsó időszakban nagyon sok diópác képet készítettem.
Diópác? Különlegesen hangzik. Diópácból lehet képet készíteni?
Háztartási boltba kapható, és gyönyörű szép barna színe van, és egyébként tudtam, hogy bútorok pácolásra is használják, de gyönyörű barna színe van. Rajzolni, festni lehet vele, én nagyon szeretem, és mondom, kicsit úgy is tűnhet, mintha mániája lenne az embernek, hogy legszebb diópác képémet most nem is állítottam ki szándékosan. Aztán akvarell vízfesték az, amit nagyon szerettem régen és mai napig, és alapvetően azt szeretem, hogy gyorsan elkészül. Tehát ami rögtön ott van, ami egy gesztus, egy kézmozdulat, szöszölős, többszörös technikákat kis kipróbáltam, de valójában azok szerintem nem illenek hozzám.
És a témák, valamint hát még a technikákról, ha beszélünk, milyen technikával készültek még képek?
Régi olajfestmények vannak, tehát azokat már régen készítettem, olajfestményeket, akvarellt mondtam, hát vannak rajzok, különböző kréta, grafitrajz, tehát ilyenek, és témájában pedig hát a legutolsó kiállításom az Kazincbarcikán volt egy portré kiállítás, ahol csak arcképek voltak az elmúlt 30 évből, nem tudom, nem is velem kimondani hány évből, és azokhoz mindegyikhez írtam egy hosszú szöveget, tehát hogy aki elmegy megnézni, de csak egy arcot lásson, valami történet legyen hozzá, akár a elkészítésével, akár az ábrázolt személlyel kapcsolatosan, akár az én pályámhoz hogyan kapcsolódik, és akkor most úgy döntöttem, hogy hát annak volt kiállításnak egy része, amit itt bemutatok, tehát portrék, és akkor úgy gondoltam, hogy esetleg van olyan ember, aki eljön erre a kiállítás megnyitóra is, és megnézze, akkor annak valami újat rakja ki, újat idézi elbe, tehát olyat, amit még nem állítottam ki, de ezek természetesen régi munkák.
Apropó, ha már portré, áruljuk el a kedves hallgatóknak azt, hogy személyes emlékeink, közös emlékeink is vannak. Amikor még gyerek voltam, édesanyja, édesapja napközis tanáraim voltak, szeretettel gondolok vissza rájuk, és önnel is van közös emlékem, hiszen készített még rólam is egy portréképet annó, amikor még általános iskolás voltam. Említettem is önnek, amikor megnéztem a képeit, hogy megpróbálom megkeresni azt a képet és elhozni önnek, megmutatni, hogy bizony még ilyen szép közös emlékünk is van. Visszaemlékszik erre ön? Mert én tökéletesen emlékszem erre a pillanatra.
A pillanatra, nem tudom, a képet szeretném látni, és akkor tudok rá válaszolni. Nagyon el vagyok maradva a dokumentációval, tehát azzal, hogy amit meg kéne csinálni mindenkinek, hogy a saját munkáit időrendbe rakni, lefotózni, stb. Hát ezzel nagyon el vagyok maradva, hogy várom azt a fotót arról a rajzról, hát még rá is verek, hogy mikor készült.
És beszéljünk arról, hogy most megnyílik a kiállítás a Magyar Kultúra Napján. Tervek szerint meddig lesz látható itt az Alsó-Zsolcai Közösségi Házban?
Hát én úgy gondoltam, hogy egy kiállításnak az egészséges időtartama az egy hónap, tehát annál tovább nem biztos, hogy jó dolog, meg akik gyakran járnak, meg is unhatják, aki akarja, az meg tudja nézni. Hát annyi, hogy hétköznapunk a időt tudják csak megnézni. Hétfőn csütörtökön van olyan délután, 19 óráig van nyitva a könyvtár, tehát hétfőn csütörtökön 19-ig, többi hétköznap meg 16 óráig lehet megnézni, és még egyszer február 21-ig.
Milyen érzés önnek, hogy a szeretet városában kiállíthat? Teszem fel ezt a kérdést jogosan, hiszen mind a ketten alsó-zsolcaiak vagyunk, és mind a kettőnknek fontos a szeretet városunk. Szóval milyen érzések kavarognak most önben a kiállítás megnyitó előtt?
Hát egyrészt azt gondolom, hogy aki kritizálni akarja a kiállítás, az valószínűleg tompítani fogja a kritikáját, tehát nem kapok édes kritikákat. Érdekes módon az ember várja is az édes kritikákat, de hogyha megkapja, akkor nem biztos, hogy jól esik, tehát ez egy furcsa kettős érzés. Én abban számítok, találkozok olyan emberekkel, akikkel régen találkoztam, akik megismernek, és talán én is megismerem őket, úgyhogy talán inkább egy ilyen emberi oldalát várom, és nem annyira a szakmai részét.
Igen, nagyon jók ezek a találkozások, jó együtt lenni. És kiknek ajánlja elsősorban ezt a tárlatot? Mondhatjuk azt, hogy kortalan?
Hú, kiknek ajánlom? Hát akik ismernek engem, akik kíváncsi.
Most akár a riport apropóján is.
Így van.
Úgyhogy szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket az Alsó-Zsolcai Közösségi Házba Kövesdi Tibor Tabula Rasa című kiállítására, amely tehát február 21-ig lesz látható a Közösségi Ház nyitvatartási rendjében és idejében. Köszönöm szépen önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Kövesdi Tiborral, történelem vizuális kultúra szakos középiskolai tanárral beszélgettem. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen, viszont remélem találkozunk még sokszor.
Miroslav Szikora operaénekest szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Olyan jó téged hallani, amikor énekelsz nekünk a rádiónk hullámhosszain. De most beszélgetünk néhány perc erejéig, mert hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából együtt lépünk majd hamarosan színpadra. Én konferálom a te általad előadott és elénekelt szebbnél szebb zeneszámokat és énekeket itt az Alsó-Zsolcai Közösségi Házban. Megmondom őszintén, én a szívemre teszem a kezem, nekem egy nagy álmom vált ezzel valóra is. Isten hozott Alsó-Zsolcán, kedves Mirko!
Nagyon szépen köszönöm. Böbe, én is örülök, hogy itt lehetek, és remélem, hogy egy szép koncertet adunk oda együtt.
A Magyar Kultúra Napi alkalmából készül ez a koncert. Hogyan állítottad össze a repertoárt? Milyen dalok hangzanak majd itt el?
Hát mivel ez a Magyar Kultúra Napi, akkor megpróbáltam minél több magyar szerzeményeket bele komponálni ebbe a műsorba, de hoztam olyan dalokat is, amik a saját számaim is, de mondjuk olyanokat, amiket még más előadóktól nem is lehetett hallani, mondjuk ezek a Karel-ot átíratok, és hát egy pár meglepetést tartogatok a végére.
Az majd kiderül a ráadásból, azt a Szent István Rádió kedves hallgatói nem hallhatják, de arról mindenképpen beszélünk, hogy számtalan saját szerzeményt elénekelsz majd nekünk, olyan dalokat, amelyek már a rádió hullámhosszain nem újdonságok. Hála jó Istennek, mondjuk meg őszintén nagyon sok dalnál, hogy úgymond a közös ráhangolódás volt a kiváltók, amiért megjelentek, hogy megszülettek azok a dalok, az Emmanuel, az Angyal, a Békehimnusz, hogy most csak néhányat említsek.
Hát igen, ezek mondjuk épp olyanok, hogy mindegyik egy külön történetet és gondolatokat adnak elő, meg ezeket a gondolatokat is tartalmazzák, és úgy gondoltam, hogy ezek a dalok is abszolút jók mondjuk erre a koncertre.
Én pedig szeretném külön megköszönni neked, hogy akárhányszor felhívtalak egy újabb és újabb témával, vagy tervel, hogy nincs erről vagy arról a témáról dalod, akkor mindig olyan segítőkészen álltál a rendelkezésemre is. Ha nem volt olyan dal, akkor született olyan dal, akár az Angyal, akár a Békehimnusz, amelyek, hála jó Istennek, most már nyugodtan mondhatjuk úgy, hogy egyre több ember által kedvelt és szeretett dalokká váltak.
Hát igen, ez egyébként neked is köszönhető, drága Böbe, hogy adtál hozzá ötleteket, meg inspirációkat, mert ugyebár ha én is meg tudnák írni mondjuk egy dalt akármilyen témáról, de pont nekem erre is szükségem is van, hogy melyik témában és zenében mi a hiány, és pont akkor ezekhez az alkalmakhoz akkor én megpróbálom megkomponálni akkor a dalokat.
Kíváncsiskodhatok? Milyen dalokon dolgozol most éppen? Vannak újabb és újabb tervek a fejedben, amelyek megvalósításra várnak?
Hát még van rengeteg ötletem, amit meg szeretnék valósítani. Arról van szó, hogy ezekről még úgy nem beszélnék, mert ugyebár inkább először az egész így szépen összeálljon, és majd, ha majd elkészül, akkor majd bemutatom őket a lassacskán.
Köszönöm szépen Miroslav Szikora operaénekesnek a beszélgetést. Mi most elköszönünk egymástól, mármint itt a rádió hullámhosszán, de hamarosan a színpadon majd találkozunk, az Alsó-Zsolcai Közösségi Ház színpadán. A kedves hallgatók pedig ne csüggedjenek, nem maradnak Miroslav Szikora dal nélkül, mert hogy most felkonferáljuk azt, hogy melyik dal is szóljon a beszélgetésünk és a riportunk után.
Hát mondjuk szóljon mondjuk a béke himnusz.
Hallgassuk ezt a dalt itt a Szent István Rádióban. Köszönöm szépen Miroslav Szikora operaénekesnek a beszélgetést, további életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm, én is a lehető legjobbakat kívánom, neked is Böbe, Isten áldást és a rádióhallgatóknak is minden jót az új esztendőben.
Él köztünk a félelem. A szabadságnak mennyi az ára, hogy éljem le az életem. Évek óta ki
kínoznak minket, őseink földjére hull a vér. Mint a vadat űznek el innen, merre menjek, ó Istenem, nagy hatalom. Változik minden, bizonytalanságban él a nép. A pénzért eladják lelküket ingyen, a pokolban a pénz semmit sem ér. Nagy hatalmak, megálljatok, nekünk békét hozzatok, nem kell érzem, csak álmodom. A békességre megoldás Isten velem tűnik a bánatom. Minden anya gyermekét félti, szálljon rájuk az oldalom. Csend van él, és mégis az
A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll, igazgató úr.
Jó napot kívánok!
Beszélgetésünk apropóját pedig a Filharmónia bérletekhez tartozó koncert sorozat adja. Többes számban fogalmazok, hiszen mind a miskolci, mind pedig az Egri Filharmónia koncerteket ismertetjük majd a kedves hallgatókkal. Kezdjük először a miskolci koncertekkel. Nos, mit is lehet tudnunk az eseményekről és a hangversenyekről?
A Filharmónia Magyarország minden városba a legmagasabb minőséget viszi hazánkban, amikor koncerteket szervez és tervez. És nem csak, hogy a legmagasabb minőséget visszük, hanem igyekszünk évről évre még erősebb, még különlegesebb bérletet összeállítani. Miskolcon a bérlet folytatódik március 13-án, nemzeti ünnepünk kicsit előestéjén a Koncerto Budapest Berec Mihállyal, aki egy fiatal és nagyon kiváló zongoraművész, adnak koncertet. Brahms második zongora versenye lesz az első félidőben, és második félidőben pedig a romantikus zeneirodalom Csajkovszki repertoáriának, ha beütjük a nevét szerintem az internetes keresőkbe, akkor ezt a művet adja ki, mint legnépszerűbbet. Az ő művei közül ez pedig az 5. szimfónia, egy gyönyörű, hol szomorú, hol diadalmas műve, de mindenképp romantikának megfelelően gyönyörűen váltakozik benne a szívhez szóló halk és a dörgedelmes, részfúvós és ütős muzsika ebben a zeneműben. És a bérlet befejező koncertje pedig tovább folytatja azt a tűzijátékot, amit idén a Miskolci Filharmónia bérlet kínál a nagy közönségnek, tehát világsztárral indult, több világsztáron át a hazánk legkiválóbb, legnevesebb együttese, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar zárja április 2-án este a bérletet, Szabó Sipos Máté vezényli őket, akinek egyébként EGRI kötődése is van, tehát azt gondolom, hogy így nagyon izgalmasan köti össze a miskolci bérletet, akár Eger városával is ez a koncert, ez a program, és Varga Gábor klarinét művész lesz a szólistája az estnek, Dvorzsák cseh szvitje, Kovács Zoltán álomtáncok, Forré, Pelias és Melizánt szvitje, Debussy kis szvitje lesz a programban ezen az estén. A különböző stílusok, különböző országokból és különböző érzelmekben álmodozhatunk és táncolhatunk. Minden műben van valami tánc és valami álomszerű ezen az estén. Azt gondolom, hogy mindegyik program olyan, ami energiával tölthet föl bennünket, hogy vidámabban és optimistábban nézzünk szembe mindig a következő napok és hetek feladataival, örömeivel és akár bánataival is.
A Miskolci Filharmónia koncertek esetében minden koncertnél kivétel nélkül elmondhatjuk, hogy a helyszín a Művészetek Háza, a kezdési időpont pedig 19 óra?
Így van, 19 órakor kezdődnek.
Ezek voltak tehát a Miskolci Filharmónia bérlet koncertjei. A folytatásban pedig arra kérem igazgató urat, hogy legyen olyan kedves, ismertesse az EGRI Filharmónia bérlet koncert sorozatának egyes eseményeit, hangversenyeit is.
Hadd említsem még meg mindkettő programra vonatkozólag, hogy aki esetleg nem tollal és papírral ül a rádió mellett, az természetesen utána nézhet a programoknak a filharmonia.hu oldalon, ahol megtalálhatja a részletes műsort is. Az EGRI bérlet, amely nagy örömünkre teltházas, közönség előtt valósul meg. Egerben március 10-én folytatódik Állatok farsangja másképp címmel a Filharmónia bérlet. A BDZ à la carte kamara együttes ad koncertet Lackfi János prózájával és Balázs János zongora művésszel, aki kvázi a szólistája ennek az estének, bár itt kicsit nehezebben tudunk szólistákról beszélni, mert egy kamara együttesről lévén szó, itt gyakorlatilag mindenki szólista, a két hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő művészek, illetve a klarinét, szakszofon és fuvola hangszerek mind-mind szólistája ennek az estének. És ha már Miskolcon említettük a mosolyogva szórakoztatást, akkor ez az idei esztendőben megvalósul Egerben is, mert így mondja a beharangozónk, van kedve egy kis komolytalansághoz, humorhoz, fantáziához, állatokhoz, költészethez és jó zenéhez együtt. Ha igen, akkor ne hagyja ki ezt a koncertet, mint ahogy már a reneszánsz világban is kísérletet tettek arra, hogy az állatok jellegzetes tulajdonságait megjelenítsék a zenében. Későbbiekben is törekedtek erre a zeneszerzők, de így lesz ez most ezen a koncerten is, ahol Saint-Saëns állatok farsangja hangzik el, Bartók megvetánca és Rameau a tyúk című műve. Sok-sok vidámságra és a fantasztikus szerzőknek a klasszikus műveire számíthat a közönség, amikor hozzáteszem Laszkfi János nevét, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatnunk a hallgatóknak. Biztos, hogy egy nagyon színes és vidám este valósul meg március 10-én a Gárdonyi Géza Színházban. Ezek a programjaink egyébként a mi örömünkre, a nagy közönség számára talán sajnos, hogy teltházasak.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a Miskolci és az Egri Filharmónia bérlet koncertjeinek időpontjait, helyszíneit és témáit, és bár már utalást tett rá, de riportunk végén arra kérem, hogy mondja el még egyszer, akikben felkeltettük az érdeklődést a Filharmónia bármely koncertje iránt, milyen elérhetőségeken is kaphatnak bővebb információkat.
Igyekszünk az online térben minden csatornán megjelenni, ahol csak lehetséges, de ahol mindenképp utána nézhetnek a programnak, az a filharmonia.hu, illetve ha letöltik a Filharmónia applikációt, mindenfajta készülékre lehetséges, az még értesítőt is küld a programokról, és nem csak az adott helyen, az adott városban, hanem ez egy 50 kilométeres körzetben, ami megvalósul, mert van a Petőfi programban is nagyon sok koncertünk, és előfordulhat, hogy ott valami közeli kis településen egy-egy kamarakoncertet vagy zenekaros misét hallhat a nagy közönség. Érdemes ezekre rákeresni, és nagy szeretettel várunk mindenkit.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szamosi Szabolcsnak, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatójának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Én azt gondolom, hogy egy ilyen nagyszabású reprezentatív kiállítás az Egri Gárdonyi Géza Színházban, mint a jelenleg látható, és ha jól tudom, de majd az információkat Barát Zoltán színháztörténész, kurátor és ugye a társulat tagjától megtudjuk, hogy az évad végig látogatható, az a színháztörténeti kiállítás, ami gyakorlatilag bő egy évszázadot ölel fel az intézmény életéből. Hát ez egy hatalmas munka, tehát mindenkinek azt ajánlom, hogy jöjjön el, nézze meg. Előadások előtt egy órával látogatható már. Amit itt látok, ezt nehéz lesz rádióban átadni, de tulajdonképpen egy hatalmas dokumentáció, jelmezek, tárgyak, szóval mi minden látható itt.
Igen, hát próbáltunk arra törekedni, hogy minél érdekesebb legyen a nézők számára, és mivel egész évadban látható a kiállítás, ezért lehetőségük legyen arra, hogy amikor eljönnek egy-egy előadásra, és a szünetbe sétálnak a folyosó, vagy egy kicsit korábban, ha megérkeznek, akkor mindig új dolgokat vedezhessenek fel. És nem kell egyszerre mindent befogadni a kiállításon, hanem mindig egy-egy szakaszt, egy-egy állapotot. Ha valakit mondjuk jobban érdekelnek a korai időszakok, akkor abban mélyülhet el egy picit, és arra is alkalmat ad, hogyha valamilyen érdeklődést felkeltünk a látogatóban, akkor esetleg maga is utána olvashasson, vagy utána nézhessen, hogy mégis mi történt a színházunkkal kapcsolatban abban az adott időszakban.
Az első évszám, amit dokumentálva van, 1904, ez az első dátum, ami az intézmény nevével egybecseng?
Igen, tehát a kőszínház épületének a dátum az 1904, előtte volt ugye fából készült aréna, több helyen játszottak előtte vándortársulatok, szabadtéren, zárt térben egyaránt, de ugye nagyon vágyott arra a város, hogy a többi városhoz hasonlóan a polgárság szimbólumaként azért megjelenjen a kőszínház épülete.
Az, hogy vidéki színház volt az EGRI, mennyire volt befolyásoló tényező mondjuk egy budapesti színházhoz képest, tehát aki itt értelmiségi réteg volt, polgári réteg, ugyanúgy járt, és ugyanúgy igénye volt előadásokra, milyen gyakorisággal tudtak egyáltalán tartani.
Persze, hát ugye a különbségek azért vannak, egyrészt a méretében is természetesen, másrészt pedig abban, hogy időben nem vagyunk az elsők között, akik színházat építettek, de hát nyilvánvalóan ez azzal is kapcsolatban áll, hogy mi egy kisebb város vagyunk, mint a nagy elődök, akiknél először épültek színházépületek, kőből épült színházépületek. Az a fajta igény pedig természetesen ugyanúgy élt a városlakóknak szinte minden rétegében, mert az állóhelyeket is megtöltötték, és a páholyokat is megtöltötték. Tehát az igény az természetesen fennállt.
Milyen kutatómunka előzte ezt meg, és ami engem különösebben még mindenképpen érdekel, tehát itt azért olyan nevek is a plakátokon fel vannak tüntetve, mint Blaha Lujza úrnő, titulussal ugye, de Márkus Emília, és még sorolhatnám, tehát azért itt a nemzet nagyja is voltak, szerepeltek.
Igen, tehát azt érdekes tudni, hogy ez egy körút volt tulajdonképpen a művészek vagy a színészek részéről, és sokszor úgy esett útba Eger, hogy éppenséggel mondjuk Miskolcra tartottak, de ez nekünk nagyon jól jött, mert így nem maradt ki a város abból, hogy velük találkozhassanak, és hát egy-egy előadás, vagy egy rövid szezon erejéig voltak itt ezek a művészek, mert abban a korban rendkívüli módon cserélődtek a társulatok, és hát a különböző színigazgatók, akik bérbe vették a színház épületét, ők ugye arra törekedtek, hogy sztár neveket is szerződtessenek, és akkor természetesen nagyobb a bevétel és nagyobb a látogatottság. Tehát ez már akkor is működött.
Ahogy az előbb kérdeztem, hogy mekkora kutatómunka előzte meg azt, amit mi most itt látunk. Ez rengeteg plakát, tehát tárgyi írott dokumentumok, emlékek vannak itt, és hát nyilván gondolom, hogy ez egy nagyobb apparátus segített neked, Zoltán.
Igen, hát a konkrét gondolat az egy évvel ezelőtt született meg, és akkor
tőle?
Kezdődött igen a gyűjtése. Természetesen voltak segítők, ugye ebbe a programba bekapcsolódott a Bródy Sándor könyvtár helyismereti gyűjteménye, és a Heves vármegyei levéltár is nagyon nagy segítséget nyújtott. Természetesen azok az írott anyagok, amiket fölleltünk az EGRI Színházzal kapcsolatban, mankul szolgáltak, és házon belül pedig rengetegen tettek ahhoz, hogy ez megszülethessen a műszaki részlektől, szóval, aki önkéntes alapon éppen ráírt azon a héten, amikor berendeztük, akkor jött, ragasztotta a feliratokat, a képeket, szóval segített ebben a munkában. Volt két fő munkatárs, Lázár Rita és Ivádi Erika, akik a képeket különböző korszakonként válogatták, mert ugye ezt megelőzte az, hogy a padláson és egyéb helyeken föllelt képeket, ezeket be kellett azonosítani, mert nem volt feliratozva mindegyik, hogy milyen előadáshoz kapcsolódik. Azt meg kellett csinálnunk, hogy ezt mikor mutatták be, kilátható a képen, kirendezte az előadást, szóval ez is egy nagyon hosszú munka volt.
Az, hogy kronológiailag haladtok, nyilván nagyon sok dokumentum van, nagyon sok dokumentumot ugye elnyert ugye az idő vasfoga, de ami meg is van, mi alapján tematizáltátok? Tehát a korszakokat kell itt elképzelni, háború előtti, két világháború közötti, majd ugye a háború utáni, mondjuk a szocialista rezsimben is.
Épület szerint vannak tematizálva, tehát a színházunk sajátosságot sokszor átépített, és mi ezeknek az átépítéseknek a stációit vettük alapul, tehát amikor a látogató bejön, akkor a frontfalon, ha lehet így fogalmazni, akkor mindig kap egy kis bemelegítést az épület történetéről, és aztán, amikor belép a szűkebb kiállítótérbe, akkor pedig ott azt szeretnénk bemutatni, hogy mi történt bent az épületen belül abban az időszakban. Nyilvánvaló, hogy a korai időből kevesebb dokumentumunk van, de a 60-as évek környékéről nagyon szép számmal maradtak az érmek, fényképek és nagyon szép grafikai plakátok.
Ilyen érdekes lehet az is, hogy mondjuk adott korszakban, tehát most tényleg világháború, első világháború előtt, a két világháború között is egészen elmehetünk a rendszerváltásig, majd utána is, hogy egyetem ilyen darabokat vettek elő, vagy vehettek elő.
Igen, hát a darabok is különbözőek, természetesen megvoltak a szovjet darabok, megvoltak az operettek, mert azért azt tudnunk kell, hogy a 60-as években ugye nagyon törekedtek arra, hogy népszerű előadásokat játszanak, de emellett azért volt olyan fajta megújulási szándék is, ami a kis színpad történetét hozta el, vagy olyan darabok is kerültek színre, amik társadalmi kérdésekkel foglalkoznak. Nyilvánvaló, hogy az idő előre haladtával, ahogy átalakult a környezetünk, és átalakult maga a színház épület is, ugye megszűntek a páholyok, kialakult a ma is ismeretes erkély és földszint elosztása a nézőtérnek. Nyilvánvaló, hogy a darabok is megváltoztak, de vannak örökérvényű előadások, ha lehet így fogalmazni, a nagy klasszikusok mellett olyan zenés színpadi művek, amik tulajdonképpen a 120 évet úgy kísérik végig, hogy kétszer-háromszor is, vagy akár négyszer is előbukkannak a repertoárban.
Melyik volt ez mondjuk, hogyha csak példát kell említeni?
Mondjuk a Lili Bárónő többször volt játszva, vagy a Luxemburg grófja többször volt játszva, tehát hogy ezek az előadások
tehát a korai időből
is, igen, megfordultak, mert hiszen azokat már az első időszakban is játszották.
Látunk itt jelmezeket, díszletet. Melyik a legkorábbi, amit mondjuk elő tudtatok szedni? Padlásról, vagy honnan? Jelmeztárból?
Jelmeztárból, ugye ez érdekes volt, mert átmentem ugye Miskolcra is különböző fényképfelvételekkel is, mert ugye az két színházat összevonták, és akkor a jelmezek, díszletek Miskolcra kerültek. Ami a padlásunkon maradt fénykép a 60-as évben, ez teljesen véletlenül maradt itt, tehát mintha erre a kiállításra várt volna azokban a dobozokban, meg különböző tárolókban, ahonnan ezeket összeszedtük. Tehát próbáltunk beazonosítani az ottani jelmeztárból is jelmezeket, hogy hát ha vissza tudunk nyúlni egészen tehát ez sajnos nem sikerült, mert a jelmezek jelentős része ugye vagy amortizálódott már, és ezért leselejtezték, vagy pedig átalakították. Mert hát mindenki abból dolgozott, amilyen van. Úgyhogy az azonosítás még az is nehezített, hogy a jelmezeket színesben láttuk a raktárban, viszont a képeken fekete-fehérben voltak. Szóval egy kicsit bonyolultá tette az életet. Úgyhogy ez a kutatás nem járt sikerrel, de minden esetre az izgalom az nagyon jó leső volt, hogy hát ha rábukkanunk valamelyik sorban, valamelyik válfán egy olyan darabra, amit pont keresünk. Ez nem sikerült, de ezzel számolni kell, amikor az ember ilyennel foglalkozik.
Tárlattal kapcsolatban, ugye te, mint kurátor, színháztörténész, egy csomó titulussal felettél sorolva. Az, hogy színháztörténész, ez neked egy végzettséged?
Egy végzettségem, igen. Bot csinált a színháztörténész, úgyhogy nem.
Nem, tehát, hogy ebből neked azért diplomád van.
Igen. És hát ez nagyon, nagyon jó érzés volt, mondjuk a tárlatot a megnyitó szöveggel egy volt tanáromnak, Pintér Márta Zsuzsannának ajánlani, aki a Veszprémi Egyetem Arovai jártam, ott az egyik tanárom volt.
Ami érdekes lehet tényleg itt a nagy-nagy kutatásban, és tényleg egy picit a múlt utazásban, mi az, ami számodra különösen érdekes ebben az előadásban, ami számodra is akár megdöbbentő volt, vagy nagyon közel áll, vagy megmelegett a szívedet. Igen, a kutatás során.
Ugye a kiállításnak az a része, ami az én fiatalságomat is érinti, az mondjuk természetesen nagy hatással volt rám.
Mert
újra,
hogy mikortól újra beszélünk nézni, Baráth Zoltánról és a Gárdonyi Színházról?
Hát mondjuk visszatekerjük az időt 32-33-mal.
Tehát a 90-es években már mi volt az első előadásod?
Az első előadásom a stílusgyakorlatok volt.
Az a 90, nem is tudom, mikor ment, nem?
Hát 90. Sajnos én nem tudom az évszámokat.
Nem baj, de akkor, tehát igen.
Az érzésre viszont emlékszem. Tehát, hogy az volt az első előadás, és hogy én színházi öltöztetőként kezdtem 2 évig, és csak utána lettem stúdiós, itt növendék, és aztán játszottam, tehát ez a folyamat egy kicsit ott az elején meg lett nyújtva.
De biztos vagyok benne, hogy mindennek oka van, és hogy amivel kezdtél, te abból ugyanúgy tudsz most profitálni.
Persze, nem tekintek úgy erre vissza, hogy ez jaj, de milyen szörnyűség volt. Nyilvánvaló, hogy rosszabb lett volna, hogyha nem sikerül az, amit az ember tervezett, hogy színész lesz, hogy színpadon fog dolgozni, hogy színházzal foglalkozik, mert ugye az, hogy öltöztető voltam, ez annak volt az előszobája. Tehát azért vállaltam azt a munkát, hogy az épületen belül lehessek.
Miket meg nem tesz az ember azért, hogyha tényleg ugye a végső cél az, hogy színész legyen, de a kitartással én azt gondolom, hogy ugye az élet minden területén lehet előre haladni. De visszakanyarodva, szóval azok, amelyek téged is érintettek, azok mindenképpen.
Az nyilvánvaló, és akkor voltak még olyan idősebb színészek, akiket újra láttunk ugye a régi képeken, Győrvári János, Oldjai Magda például. Úgyhogy ez is egy nagyon érdekes szakasza volt a kutatásnak, meg az egész összerakásának.
De az Oldjai Magda ráadásul, hogy tavaly halt meg ilyen 97 igen. éves korra körül. Te igen, neked igen. Ő különösen személyes
igen, jó személyes kapcsolatom is volt vele, igen, hosszú ideig.
Én 95 éves volt, amikor készítettem igen. vele még a riportot, és milyen jó állapotban volt szellemileg frissen.
2 évig gondoztam tulajdonképpen.
Igen. Na, és akkor visszakanyarodva, tehát 1904-től 2000 meddig bezárul?
Egészen a napjainkig.
De mi az utolsó?
A kiállítással, hát a mostani előadások, amivel találkoztam.
Mondjuk a valahol Európában, mert ugyanak az a megnyitóján, az
ugye,
még nem.
Az még nincs dokumentálva, tehát az még nem került föl, de előtte már a nézők találkozhatnak azokkal a darabokkal, amikre még azok is jól emlékezhetnek, akik egyébként csak most értek be a színházba is. Nem foglalkoztak ezzel korábban.
Hogyha a kiállításon belül lenne egy pici kiállítás, amelyben Baráth Zoltán és az Egri Gárdonyi Géza Színház történetét kellene szakaszolni, akkor te magad az itt eltöltött 30 évet, tehát hogyan tudnád ilyen kis szobácskákba, vitrinekbe elhelyezni?
Hát nem tudom, ezen nem gondolkodtam, nem baj, de biztos most. Valami ilyesmi lenne, hogy lennének a színpadi szerepek, lennének a rendezések, és akkor lenne egyéb minden más, ami a színházhoz tartozik, mint például egy ilyen kiállítás.
Mert ugye te hosszú éveken keresztül, és a mai napig is ugye gyermek előadásokban szerepeltél, és 99%-osan rendezted. Talán egy gyerek előadás volt, amit ugye a Fehér Pista rendezett, az a...
Igen.
A Dr. Gubó volt, amiben igen. Hát... Igen. Ez óhatatlan, tehát ez nem kérdés, hogy te voltál a Bubó doktor, de hogy ugye azért te nagy színpadi szerepekben is rendszeresen játszol. Lehet ezt így mondani, hogy melyik vagy te inkább? Amikor a színpadon vagy, akkor színész vagy, tehát azt játszod el, amit kapsz, de inkább egy mese szereplő, inkább egy meselvadás rendezője, vagy inkább egy nagy színpadi színész vagy?
Hát én nem bontanám ezt így szét, én szeretek színészként működni. De az is izgalmas, amikor az ember mesét csinál, vagy rendezőként dolgozik, ez is egy teljesen más világ. Nem tudom, ez valahogy egybe van gyúrva. Uh-huh. Most igazából az üveggolyót se tudod széttörni, mert akkor már nem üveggolyó.
Akkor már nem, ez igaz, csak valaki érzi magán, hogy én inkább ilyen vagyok, én inkább prózai, én inkább zenés vagyok. Nagyon érdekes, hogy pont egy kolléganőddel beszélgettem a múltkor, aki rendszeresen énekel, és azt mondta, hogy akkor is ő a prózában érzi valahogy jobban magát. Szerintem ez teljesen emberfüggő. Tehát ez az előadás...
Akkor én turmix vagyok. Például a Harmadik Bábszínház is helyet kapott, és a Nyári Játékok is helyet kapott, mert egy ideig mind a kettő érintettségben volt, uh-huh. átfedéssel működött. Ugye a Harlekin Bábszínház tagozata volt a Gárdonyi Géza Színháznak, és egy időben a Nyári Játékokat is ugye a Gárdonyi Géza Színház alá sorolták. és ezért tartottuk fontosnak, hogy a kiállításon ez az időszak is megjelenjen. Úgyhogy ebben is rendkívül sokat segített a Harlekin Bábszínház falát, vagy bemutató oldalát, azt Lovasin Istúd Erzsébet készítette, és a nyári játékok oldalán pedig Jónás Zoltán volt, akitől első kézből tudtunk információt kapni, aki egy ideig a nyári játékszínigazgatója is volt.
Az elrendezés, az kinek az ötlete volt?
Az egészet így én terveztem.
Te tervezted el, te teljesen.
Ugye ennek az a logikája, hogy először is találtunk 4 különböző színű díszlet elemet, ami egy mesejáték maradéka volt a raktárban, és ugye hát pénz nincs, ugye erre nem lehet költeni, mert sokkal másabbra is kell. És akkor a bordó az első szín, ami a klasszikus színházi világot idézi, a második szín a sárga, mert egyébként sárgák voltak azok a bordázott falak, amikre emlékezhetnek a nézők az új felújított színházból a 80-as évekből. A harmadiknál ott nincsen semmi különbség, mármint hogy színkülönbség, ott csak egy eltérő szín van, hogy a másság és a modern keverékének a kifejeződése, és vannak ezek a kis kopott, régi Orfeumból maradt, én úgy emlékszem, egy Orfeumból maradt oszlopok, korintoszi oszlopok, ezek végig mennek az egész kiállításon, mert a múltunk az, amit magunkkal viszünk, akkor is, ha változik az épület.
Nagyon ötletes, tehát tényleg azt nézem, hogy az igazi ilyen művészet történészi, tehát hogy látszik, hogy ilyen szakszem mellett ez az egész elrendezve. Még pont visszakanyarodva, hogy a Blaha Lujza nevét említettünk, hogy arról esetleg most attól függen, hogy itt mondjuk plakátokat látunk abból a korból, vagy esetleg jelmezt, van információ, hogy tényleg amikor egy század elején, amikor mondjuk azért nem olyan modern körülmények voltak, nem tudom, vonattal, vagy bárhogy ide érkeztek, a díszletet nem tudom, hogy hozták akár lovaskocsival, tehát akkor mondjuk milyen körülmények között tudott játszani a színész, aki vendégjátékért?
Persze, hát itt amikor már a városban játszottak, akkor természetesen megvoltak már, tudjuk, hogy néztek ki az öltözők, hol helyezkedtek el, tudjuk, hogy volt gondnoki lakás, azt is tudjuk, hogy volt irattár, könyvtárszoba, tehát amit használtak. Volt az épületben például cukrászda, ami működött a
nézőtéren.
Ez a 904-es utáni időszakról van szó, tehát annak a tervei megvannak, mert amikor a színházat átépítették, volt előtte egy részletes felmérés, és ebből maradt példány. És innen tudjuk, hogy milyenek voltak a beosztások. Tehát tudjuk, hogy a régi gondoki lakás helyén ma az öltöztetők szobája van, a jelmeztár öltöztetők szobája, és mellette egy vízes blokk. Vagy például tudjuk, hogy a régi könyvtár rész az most a kelléktárnak a területén helyezkedik el. Tehát ezeket azért jól lehet látni a rajzok alapján. Az, hogy játszottak, ugye volt 3 női öltöző és 2 férfi. Nyilvánvalóan nőknek nagyobb volt a ruha, több volt a ruha, tehát ott ezért is volt erre szükség, és hát ezekben a helységekben helyezkedtek el. A szállásokat pedig vagy panziókban, vagy magánházaknál, kivett szobáknál biztosították a színészeknek.
Ezt a kiállítást akkor 2025 májusáig bárki megtekintheti a színház első emeletén, Baráz Zoltán.
Előadások kezdése előtt 1 órával, és az előadások alatt bármikor, amikor ki van írva, nyitva a
játék. Amint, hogy ne jöjjenek ki az előadásról, nem szünetben.
Nem, persze. Igen.
Baráz Zoltán, köszönöm, és Szalodjál próbára. Köszönöm.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással 1 hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást!